rendezett. És miért azokat? Igen.
Éppen hétvégén volt egy bemutatóm, a Kenyérfa csúcsa, a színdarabnak a címe, ezt Illés Marcival írtuk, egyébként Illés Marci állandó szerzőtársam, szóval, hogy mi írjuk a darabjainkat is, és ez például három lányról szól, egy testvérpárról, és egy cigány testvérpárról, és egy nem cigány barátnőjükről, akik Ikerházban laknak. Igen. És ennek a három lánynak a felnővés története, hogy hogyan alakult a mobilizációjuk, vagy a mobilitásuk, hogy ki meddig jutott a társadalmi ranglétrán. És ezzel igazából csak azt akartuk megmutatni, hogy nagyon gyakran ugye az kerül a látókörünkbe, aki lineárisan halad fölfelé, és aztán csúcsra ért. De nem vesszük észre azokat, akik a csúcs alatt vannak. Illetve nem beszélünk arról sem, azokról, akik mondjuk megrekednek a mobilitásuk során. Mert mondjuk ilyen is van. Vagy azokról, akik látszólag nem jutnak sehova, aztán történik velük valami, amitől egy akkorát ugranak, hogy arra még ő maga sem számított akár. Például ezt is vizsgálja az előadás, hogy mit fizetünk mi ezért. Tehát ki mit fizet a saját mobilitásáért, mert fizet, az biztos. Hogy mennyit fizetünk akkor, amikor nagyobbat ugrunk a kelleténél. Amikor 8 általán ezeket boncolgatja igazából a darab, egy olyan vígjáték tulajdonképpen, amit végig röhögtek, legalábbis a bemutatón ez volt így a reakció, végig röhögnek, de aztán a besötétedik és is végtelenül komor lesz a vége, aztán jön egy reményteli befejezés. Nem, az van, hogy nagyon kevés emberrel sikerült beszélgetni, mert ilyenkor a munkatársak mindig örvendenek, és ilyenkor hát sajnos a vendégekre kevés fókusz esik, de az biztos, hogy nem nagyon elégedetten távozott szinte mindenki. Előtte pedig ez egy magánprodukció volt, a Szabadság rabosítása címmel mutattam be a Gellérhegyen egy előadást, ez 2 héttel ezelőtt volt, ott az égenerációs forradalmakat vettem górcső alá, hogy mi az oka annak, hogy Ázsiából elindult egy folyamat a 2020-as években, átterjedt már Afrikára, amikor 20 éves fiatalok elzavarják az idős és korrupt vezetőket. És hogy mi kell ahhoz, hogy azt mondják, hogy utcára megyek, és addig nem megyek haza, amíg el nem tűnik. Hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy vezető elhagyja az országot, mert mondjuk ez a társadalom elsöpri, amit létrehozott, meg amiben garázdálkodik. Ugye Magyarországon, hát szerencsére egy rendszerváltásnak nevezik, nekem teljesen mindegy, hogy hívják, örvendünk neki, az biztos. De hogy ez például nagyon-nagyon érdekes, hogy igazából bármennyire tudtuk is, hogy korrupt a rendszer, és aljas és gátlástalan, mégsem mondtuk azt, hogy tűnjetek el. Tehát valahogy mégsem volt egy olyan népakarat, amelyik azt mondja, hogy elsöpörlek titeket. Na és akkor ezt a fekete afrikai társadalmat, meg az európai, a kelet-közép-európai társadalmakat vetettem össze igazából. Tehát nem szándékosan a magyar, vagy a nem tudom mit, egy kicsit azért tágabbra vettük. És akkor ezt vettük górcső alá, ez egy 30 perces performance volt. De én nem tudom, én évente egyet rendezek általában, legalábbis itt a színháznál, előtte pedig egy Rendszerbontók címmel csináltam egy előadást, ami a roma ügynök aktákról szólt. Igen, sikerült beleolvasni egyikbe másikba, és történetesen az én színi iskolám igazgatója is érintett volt ebben az ügyben, ő is állandó jelentéstevő volt, és hát végig lehet követni, hogy a 70-es évektől a 80-as évek végéig a roma polgárjogi harc az hogy alakult ebben az országban. Hát nem volt is semmiféle harc. Amit egy tartótisztnek a fejéből kipattant, az történt. Az volt a vívmány, ami nem pattant ki, az meg nem volt vívmány.
Mert ez a veszély elmúlt, hogy ilyesmi lehessen. Szóval az egy egészen különleges formája volt a társadalom féken tartásának. Ugye azok az emberek, akik belekeveredtek, sokan valaki önként van, akit meg tudtak zsarolni, és azért volt kénytelen jelenteni. Ez egy meglehetősen bonyolult dolog. Mostanában olyan nincs, azt mondja, hogy ez egy 40 éves történet?
Nem, más van. Átalakult. A megfélemlítésnek átalakultak az eszközei. Igazából. De van, máig van. Mondjuk ez elsősorban gazdasági megfélemlítés. Tehát az, amit mondjuk a Fidesz kormányzatnak a strómanjai csináltak, az is elég extrém volt. Tehát, hogy megkerestek, és akkor azt mondták, hogy na, akkor ezt add el nekünk. Nem eladó. Jó, hát akkor holnap majd könyörögni fogsz, hogy eladhasd. Szóval, hogy azért mondjuk ki, hogy ezért ez egy létezett. Én magam is, pedig színházi alkotó vagyok, én magam is hallottam ilyen helyzeteket pucatjával. Amik aztán most, hogy városi legenda vagy nem, de hát bocsánat, nem zörög a haraszt.
Ez egy színház, de csak színház. Hogy ez ugye központja egy csomó dolognak.
Itt van tehetséggondozás, kimondottan az utánpótlás nevelés szándékával. Működik nagyon sok kulturális workshop, tehát ilyen műhelymunka. Nagyon sok próba folyamatnak az otthont. Jönnek más független színházi csapatok elsősorban fizetésképtelenek, amivel semmi baj nincsen, mert ettől még értéket csinálnak, szóval használják. Meg hát ugye mi is voltunk olyan helyzetben, amikor szükségünk volt helyre, nem volt pénzünk, el kellett valahogy indulni, és akkor milyen jó volt, hogy ott volt a lábánk, Kati. És azért ezt nem felejtettük el, hogy onnan indultunk egykor. Szóval, hogy ezt a szemléletet ezt vittük tovább. De például ez visszafelé is igaz, tehát hogy például amikor az RS9 bajba került, mert egy fillér támogatást nem kaptak, és a munkatársaik ingyen dolgoztak fél évig, vagy talán még mindig.
Munkanélküli segélyen voltak tavaly, igen.
Akkor például mi gyűjtést szerveztünk az RS9-nek, és ugye minden nézőknek elmondtuk, hogy menjenek az RS9-be is, hogy itt is lehet adománnyal támogatni őket, össze is gyűlt egy összeg, aztán meg is kapták karácsony előtt. Szóval, hogy azért ilyen is van nálunk, hogy azért létezik olyan, hogy szolidaritás, meg nem tudom, ez ennyit azért lehetünk, de mondom, igazából az volt, hogy a legfontosabb, hogy arra buzítottuk a mi nézőinket, akik egyébként jellemzően nem a trafóból jönnek át hozzánk.
Na, kik a nézők? És hogyan sikerül megszervezni őket?
Egyre többen jelentkeznek be csak úgy a jegyvásárló felületről. Azt ez egy gyorsan elmondom, ez nagyon érdekes helyzet. Volt egy időszak, amikor csináltunk közönségkutatás, egy jó hosszan tartott, jó fél évig, és akkor például kiderült, hogy szájról szárja terjedt, tehát hogy valaki látott már itt valamit, és akkor tovább adta, hogy azt meg kell nézni, mert annyira jó. Ez a leggyakoribb egyébként, hogy ismerősöknek ajánlják, és akkor a második leggyakoribb, hogy közvetlenül a jegyvásárló felületről kerül ide hozzánk. És akkor ugye a harmadik, ugye az pedig a eleve a törzsnéző, ami egy ilyen, nem tudom, 300 fő. Tehát akik minden előadást megnéznek.
Azért az nem kevés szám. Lehet olyat mondani, hogy arcpoétika.
Az van, hogy rugalmasak vagyunk. Őrülten rugalmasak vagyunk. Amikor jött a Covid, akkor azt mondtuk, hogy menjünk a Gellért-hegyre, mert szabadtére jönnek az emberek. Most nem kell megfulladniuk a maszkjukba. Amikor konszolidálódott a Covid, de még mindig nem lehetett dolgozni, akkor azt mondtuk, hogy csináljunk websorozatot. Tehát, hogy egy 90 perces előadás osszunk föl 6 felé, és negyedórás heti bontásokban jelenjen meg egy-egy rész. Ez is egy ilyen meglehetősen szokatlan, de hogy igazából az, amiért nekünk egy őrülten nagy erősségünk, hogy végtelenül gyorsan alkalmazkodunk a környezethez és az elvárásokhoz. És emiatt nem tudok azt poétikát mondani, mert ma van valami, de holnap ez már nem lesz igaz.
Akkor a küldetés tudatról, nem is cél, de hogy mi az, amiért fontos önnek ez?
Hát azt gondolom, hogy amikor mondjuk én színiiskolás voltam, és bementem a könyvtárba, kerestem roma dráma irodalmat, nem találtam semmit, mert hogy nem volt. Igen. Azóta már van, tehát hogy magyar-angolul is megjelentettünk egy-egy drámakötetet, és már tudják használni egyetemi tanárok. Már ott van a könyvtárakban. De annak idején nem volt. És az például, hogy a jövőben születő fiatalok találkozzanak a saját kultúrájukkal, drámairodalmon keresztül, azt őrülten fontosnak tartjuk, és hogy találkozzanak olyan alkotásokkal, ahol értékként pozitív tartalommal jelenik meg a saját identitása, akár etnikai identitása. Szerintem ez őrülten fontos, hogy reprezentálódva legyessenek emberek, vagy emberek közösségei.
Ez egy kortárs irodalom gazdagítása.
Így van.
Köszönöm szépen. Évszázados időutazás május 14-én az Éteri Hangzású Modern Kórusítől Beethoven énekkar tiszterepeltető monumentális 9. szimfóniájáig emelkedett hangulatú alkotások meghallgatására hívja a közönséget a MIPA-ba a Kossuth Díjas Keller András vezette szimfonikus zenekar. A Koncerto Budapest ismert széles repertoáriáról, klasszikus szerzők művei a 20. századi, illetve a kortárs alkotók szerzeményei egyaránt gazdagon szerepelnek a koncertjeiken. Az évszázadok zenei világának kincseiből épül fel ez a koncert is. Az első műsorszám Johann Sebastian Bach hadszólamú fúgája. Másodiként egy 20. századi mű, az elfelejtett felajánlások zenekarra írt szimfonikus meditáció szólal meg. A Koncerto Budapest a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású komponistája, a 20 évvel ezelőtt elhunyt Ligeti György emlékezetének és életművének ápolása. Megszólal a katolikus gyász. A Kocsis Wolper Zoltán karnagy vezette kiváló együttes a koncert második részében is visszatér, ugyanis a szünet után Beethoven 9. szimfóniáját szólaltatja meg a Concerto Budapest. Beethoven utolsó befejezett szimfóniájának előadása mindig ünnepi esemény, amelyre erre az estén kiváló szólisták Horthy Lilla szoplán, Láng Dorottya alt, Kovács Ház István tenor, Sebestyén Miklós basszus közreműködésével kerül sor. Jegyvásárlás és további információk a Concerto Budapest honlapján. Százharminc éves a Nagybányai Művésztele első nemzedék, a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása. Nagy jelentőségű esemény volt az, ami 130 éve történt, az egész magyar képzőművészet szempontjából. Jelentősége a francia művészek Barbizon iskolájához hasonlítható. Ugyanis ez a művésztele, illetve az itt alkotó festők, az alapító nemzedék voltak azok, akik megváltoztatták a magyar művészet alakulását és a modern 20. századi művészetet a jelenleg is ismert irányba változtatták. Ezek a festők, akik létrehozták a művésztelepet, szembefordulva az akadémiai hagyományokkal, az akadémiai státusszal, kivonultak a műtermekből, és a természetben hozták létre alkotásaikat, amit plenér festészmódnak nevezünk. Nem csak stílusukban változtattak. A korábbi történelmi, illetve mitológiai témákat hátrahagyva, a természet közvetlen bensőségéből inspirálódva festették a képeket. A történethez hozzátartozik, hogy 1886-ban Hollósi Simon létrehozta magániskoláját Münchenben, ahova magyar és külföldi művészek egyaránt jártak. Ez az iskola nagyon hamar nagy népszerűségre tett szert. Köszönhető volt ez Hollósi modern művészeti eszmének, tanítási módszereinek, illetve közvetlen és megnyerő személyiségének. Mára Maros megye megrendelte 1895-ben Hollósitól Huszt várának tájképét. Ez adta az ötletet, hogy a festményhez szükséges előtanulmányokhoz nyárra az iskola Münchenből székhelyét idehelyezzék. Az iskola korábbi két tanulója a nagybányai születésű Réti István és a nagybányai lakos Torma János szorgalmazták, hogy az iskola Nagybányán legyen. Így aztán 1896-ban Hollósi diákjaival és korábbi tanítványaival, az említetteken kívül Iványi Grünwald Béla és a már befutott festő Ferenci Károllyal vonatra szállt. A város vezetése örömmel fogadta őket, és a nyarat itt töltötték, össze-vissza utaztak Münchenbe. A következő nyárra újból visszalátogattak, és ez a történet egészen a II. Világháborúig tartott. A galéria kiállítása két teremből áll. Az elsőben az alapító nemzedék öten voltak, tagjainak műveiből válogattak. Hollósi Simon, Iványi Grünwald Béla, Torma János, Ferenci Károly és Réti István alkotásai közül olyanokat, amelyek ezen a helyszínen is abban az időben készültek. Mindegyikre jellemző a táj és az ember egyenlő fontosságú ábrázolása, az élénk színek és a napfény szerepének hangsúlyozása. Az aktív fotók sorozatán láthatjuk a korabeli valót, az első műtermet, a vadgesztenyefákat, a templomot és a házakat, amelyeket a festményekről nagyon jól ismerhetünk. A második teremben a magyar vadak alkotásai közül láthatunk néhányat. Ők azok, akik Nagybánya után a Párizst is megjárták. Láthatók itt Csók István alkotásai, Glaczoszkár két nagyméretű képe, és Ferenci Károly főműve az Október című kép. Itt a napernyő félárnyékában álló magányos alak, az asztalon gyümölcsök, háttérben a még friss zöldben pompázó fák, az ember és a környezete idilli harmóniáját mutatja. A nagybányai művészterep hatása érvényesült a miénk, magyar impressionisták és naturalisták köre 1908-1911 tagjai, többek között Csók István, Czóbel Béla, Fényes Adolf, Riprónai József, Vazari János alkotóinál, a nyolcak, például Berény Robert, Cigány Dezső, Márfi Ödön, Porbert, Talan, Tihanyi Lajos, Telesznai Anna és Börönyi György is, a KUT képzőművészek új társasága 1924-1949-ig működött, és még a Szentendrei iskola festőinél is. 130 éves a Nagybányai művésztelep első nemzedéke, megtekinthető május 24-ig a Magyar Nemzeti Galériában. Thank you. Antal Csaba Jászai Mari díjas díszlet és jelmeztervező, Európa számos jó nevű színházának elismert művésze, sok ikonikus előadás tervezője. Dolgozott többek között a Budapesti Operaházban, a Katona József Színházban, a Víg Színházban, de a Comédie Française-ben, a Párizsi Odeon Teátrban, a Strasbourg-i Teatro Nacionalban, a Milánói Piccolo Teatroban, a Római Teatro Argentinában, a Barcelona Teatro Lure-ben, az Opernhaus Zürichben, a Bonni, a Müncheni és a Wiesbadeni Operában, a Karlsruhe-i Badische Staatstheaterben, a Berlinben, a Volksbühnében és a Staatsoperben, valamint az Epidaurosi Színházban. Munkáit kiállították többek között a Prágai Quadriennálén, az Avignoni Fesztiválon és a Párizsi Petit Palában. Részt vett a Budapesti Ute Fesztivál és a Nemzetközi Vizuális Művészeti Fesztivál szervezésében, és ő szervezte a Velencei Nyílt Színpadi Fesztivált. Alkotói munkássága mellett oktatási tevékenysége is jelentős, itthon és külföldön is. Tanított Strasbourgban, a Salzburgi Mozarteumban, a Milánói Brera Akadémián, a Bostoni Harvard Egyetemen, a Velencei Javban, a Lyoni Enstadtban, a Párizsi Konzervatoárban, Moszkvában, a Müncheni Bayerische Theater Akadémián egyaránt. Oktatott a volt Magyar Színművészeti Egyetemen, és most már 16 éve Velencében az építészkaron, ahol van drámaszak. Ezt az egyetemet Velencében a La Felice Opera sponzorája segítségével hoznak létre előadásokat. Franciaországban 1986 óta dolgozik, 1991-től 94-ig a Strasbourgi Színművészeti Főiskola, 95 és 2000 között a Conservatoire de Paris és a Lyoni Egyetem tanára volt. 89-ben a Giorgio Spirrel vezette Európai Színházak Uniójának alapító tagja. Tavaly a Művészetek és Irodalom Érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki a francia kulturális miniszter. Most a megjelent Stenographer 28. kötete benne az ő munkásságának 80 alkotásával. Antal Csabával beszélgetek.
Gyönyörű kötet, sajnos nem tudom magamival tenni,
igen.
De azért is szeretnék róla. Kötet születése.
Tulajdonképpen a kiállításom, ami a műcsarnokban volt, ez az Eternal Yorick Livebook Csaba Antal, végül is eljutott Rómába, és 3 hónapig ott volt látható, és ez a kiadó, a Paolo Santini, látta a kiállítást, és nem sokkal a finisszázs után megkeresett, hogy nem volna-e kedvem egy könyvhöz. És mondta is, hogy látta az életkoromat, és hogy tulajdonképpen egy ilyen kerek 3/4 évszázadra ezt ő szívesen megcsinálná. Ez egy olasz-amerikai kiadó, azt is említette, hogy én dolgoztam Amerikába, és hogy ez milyen jó lenne, és ez főleg Amerikába fogják majd forgalmazni, és el kellett kezdenem dolgozni. Nagyon régóta vágytam volna rá, hogy egy könyv megjelenjen, de már egy kicsit letettem róla. Itthon a Corvina könyvkiadóval tárgyaltam, és mondták, hogy hát nagyon örülnének, hogyha kiadhatnának egy könyvet tőlem, és ők adnák a nevüket is, és minden a legtökéletesebb formába kerülne, de hozza 20 millió forintot. És akkor ezen én úgy elgondolkodtam, és úgy kicsit lefékeztem. És ez az olasz-amerikai kiadó viszont The Scenographer, ez a kiadónak a becsületes neve, ez vállalta ezeket a kiadásokat. És hát végül is nem a születésnapomra, kicsit később, de azért most már megjelent és kapható.
Hogy állt összekötet, hogyan sikerült válogatni ebből a fantasztikus életműből?
Az az igazság, hogy ezt némileg együtt is csináltuk, de a kérése az volt, hogy egyrészt egy kronológia jelenjen meg, másrészt pedig az ő sorozatukban, én vagyok a 28. tervező ebben a sorozatban, az a elv alakult ki, hogy minden egyes előadásról, ami megjelenik fényképekben vagy tervekben, az a tervező leírja azokat a gondolatokat, amiket a tervezés során éppen kitalál. És ezek a kitalálások vannak itt megörökítve. 80 előadás, azért ez nem kevés, mindezt angolul van, tehát hogy nem lesz egyszerű egy magyar olvasónak, de remélem, hogy a képek is meggyőzőek lesznek.
Hogyan sikerült válogatni, és mik voltak azok a csomópontok, mert ugye több helyszínű volt ez az életmű?
Az az igazság, hogy így a kezdetektől én nagyon sokat voltam Szolnokon, és Pál István, és Csizmadia, és Árkosi Árpádon keresztül egyszerűen csak eljutottam a Katonáig, Katulusztal, és Székely Gáborhoz, és ennek a sikernek okán kezdődött el természetszerűleg ez a nemzetközi karriere. Ezt az előadást látta a Giorgio Strehler, meghívott magához, aztán Milánóba, Párizsba játszottuk a Catullust, és ennek aztán rengeteg ismerettség és tovább lépés lett az útja.
Elmenjünk egy-két előadást, hogy mi önszámára is különleges élmény volt, mert hát csodálatosak a színpadképek.
Én nagyon kedvelek mindent, amit csináltam, tehát nem tudnék kiemelni egyet, hogy na most ez az, de mégis megemlíteném itt mondjuk például Anatolij Vasziljev nevét, és annak tényleg rendkívül módon örültem, hogy egy olyan térben dolgozhattam, mint Epidaurosz, és ez az élmény, hogy tulajdonképpen egy olyan porondom, vagy arénaszerű millióben lehetett valamit csinálni, ahol mondjuk homok és vér évezredeken keresztül uralkodott, és hát az az akusztika, az antikit.
Inné a illatban.
Azt is lehet mondani, igen. A másik, azt szintén belecsináltam az Odeonban, Párizsban az Odeonban, ez egy Therese Filozof című előadás volt, ahol egy ilyen elég radikálisan nyúltunk hozzá a libertinus erotikához.
És akkor ugye megnyílt most az operában, az az opera szív kiállítás, igen, ahol ugyan nem sok látszik a Mefisztofele díszletéből, de azért Antal Csaba ott van.
Mint egy staffás lettem ott jelen. Ez a bizonyos Mefisztofelész, ez a könyvborítón is megjelenik. Valószínűleg ilyen emblematikussága okán, és ezt én vállalom. Ezt én választottam, hogy ez legyen a borító.
Köszönöm szépen! Üvegház, a Katonaüve Színház kamrájában. Április utolsó hétvégén két premierre jelentkezett a Katonaüve Színház. A Requiem a nagy színpadon, míg az Üvegház a kamrában debütált. Itt Aser Tamás rendezésében került színre Harold Pinter fekete komédiája az Üvegház. A darab egy zárt intézmény működésén keresztül mutatja meg a kontroll nélküli hatalom abszurditását és fenyegető természetét. Harold Pinter Nobel-díjas költő, forgatókönyvíró, színész, rendező, polgárjogi aktivista, 29 darabja közül az Üvegházat választotta Aser Tamás a Katona idei utolsó előtti bemutatójának. Pinter élet és társadalom kritikával élt ebben a darabjában is, az alakok és a helyzet az abszurd minden árnyalatában. A karakterek szinte leképezik a társadalom egészét, az autokratát, a csókost, a szervilist, a szolgálni akarót és a balekot. Harold Pinter kelet-londoni munkás negyedében született zsidó családban. Egyetlen gyerekként nőtt fel, erős anyai kötődéssel. A második világháború idején vidékre evakuálták a bombázások elől, katonai szolgálatot lelkismereti okokból megtagadta. Az elszakítottság, a félelem megtapasztalása mélyen beépült írásaiba. Egy szigorú állami felügyelet alatt működő intézményben, kórház vagy szanatórium számokkal jelölt betegek élnek, elveszítve nevüket, identitásukat, szabadságukat. A rendszert furcsa, bizal alakot működtetik, egymással viaszkodó elszánt bürokratát. A darab 1958-ban született, és amikor 1980-ban ő maga megrendezte, akkor azt mondta, amikor írtam, még fantáziának tűnt. De mostanra a valóság utolérte. Az előadás nem ősbemutató. Először Kaposvárot játszották Melegház címmel Bátki Mihály fordításában, Gazdag Gyula rendezésében. Most Hanvai Kornél fordításában láthatjuk. Ahogy Aser rendezéseinél mindig, a darab után a szereplőválasztás a legfontosabb. Kocsis Gergely egy személye minden. Gesztusrendszere lenyűgöző, kedélyes, zsarnok indulatait nem is akar uralkodni, mert környezete mindent tolerál. Szinte behúzott vállakkal közlekedik, és szellemi állapotáról a testéhez szorosan hozzásimuló karja és ujjainak játéka árulkodik. Ő az, aki a hatalmi paranoia teljes színskáláját bemutatja. Remek. Mészáros Béla az ész, aki szolgál, akinek nincs tartása, csak túlélni akar. Az áldozat, aki jó hiszem lelkismeretes, aki csak élni akar, de ebben a rendszerben ezt nem lehet, Pásztor Dániel, aki elhisz, és ezt kihasználják. Pinter különösen bánik nő alakjaival, nincs jó véleménye, és itt is a szakszemélyzet egyik tagja, a mindenkinek ölébe bújó Kit Pálos Hanna. Felfokozott nemi kedve és saját magában levő bizonytalanságot sem leplezi. Vizi Dávid a csókos, de a főhatalmat mégis meg is vető, semmihez sincs köze, sem a munkájához, sem a kollégáihoz, de még magához sem. Bíres Bence a kiszolgáló személyzet, a minisztériumi ember pedig Elek Ferenc, aki kezeli környezetét és a problémákat is, adja le a titkárságon, mondja. A katona hivatásának megfelelően a kornak tart tükröt, ezzel a Pinter darabbal kifejezetten kellemesen szórakoztatón. A ser rendezése a karakterek kibontására szolgált, a játékot hagyta a színészekre. A kellemes nem sikerült annyira kellemesre, de a sernél ez is tudatos. A színpadi tér ural mindent, apró részletekben is kidolgozott realista, minden tárgyában nyomasztó. Az abszurditáshoz ez a forma és a nézői nyaknyújtogatás is hozzátartozik, akármilyen abszurd, ebben élünk. Harold Pinter, Üvegház, Kocsis Gergely, Mészáros Béla, Pálos Hanna, Pásztor Dániel, Vizi Dávid, Bíres Bence, Elek Ferenc szereplésével, Aser Tamás rendezésében, a katona kamrájában. Vasovszkij Szimfonik, május 16-án szombaton, esőnap május 17-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A Vasovszkij Szimfonik szuperprodukció először a Margit-szigeti színház nagy színpadán. Sztárvendég Lengyel Johanna. A Vasovszkij Szimfoni szuperprodukció úttörőként egyesíti a szimfonikus zenei hangzást a modern elektronikus zenével. Mr. Vasovszkij díjészetjét a Margit-szigeti színház színpadán egy vonós, fúvós szekció egészíti majd ki, Vasovszkij live-os zenészekkel, énekesekkel karöltve. A legnagyobb világslágerek szólalnak meg élőben 2026 nyarán a szabadtéri környezetben, szimfonikus köntösbe öltöztetve, és ezzel teljesen új zenei élményt nyújtva a közönségnek. Bakos Bettina ének, Jajó ének gitár, Pete Hegedű, Harold Peti szaxofon. Tehát Vasovszkij Szimfonik május 16-án szombaton a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Önök Józsárnak műsorát a színpad képet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.